cég egyetlen életben maradt társtulajdonosa sportkocsiján visszaindult a fővárosba. Arra azonban még volt ideje, hogy felhívja Londont, Párizst, Genfet és Hamburgot. A nagy cég olyan rabság, hogy az embernek még az anyját sincs ideje meggyászolni. A Kreisposten riportere jól megkeverte a dolgokat. Úgy látszik, hogy a londoni rendőrség egy kissé elbambult, mivel az őrmesterek nem vették komolyan azt a kötelességüket, hogy alaposan megvizsgálják a bűntény színhelyét és közvetlen környékét. Igen, jól emlékszem arra, amikor a mi fiatal főhadnagyunk merészen kijelentette, a gyilkosnak csak is szárnyai lehettek, és úgy repült fel az erkélyre, s juthatott be a második emeletre. És mint kiderült, szárnyakra egyáltalán nem is volt szüksége. Csak egy résre a kerítésen. Nem annyira a kerítésen, mint inkább azon a fémhálón, amely a parkunkat körülveszi. Sokáig fogok emlékezni arra, milyen csodálkozó és kissé ostoba arcot vágott Magnus Torg, amikor arra a kérdésére, hogy miként jutott be a panzióba Sven Breman, ezt válaszolta. Egy rés van a kerítésen. Azon át bújtam be. Ügybuzgó nyomozónk egészen paffá lett. Elsőnek Astrid Brands asszony tért magához. Maga rést vágott a kerítésemen? Nem volt szükség rá, kedves asszonyom. Valaki én előttem sokkal szakszerűbben megcsinálta, magyarázta nyugodtan a riporter. Az én szerény szolgálatom abban állt, hogy rátaláltam a művész bejáróra, és csak is azért használtam, hogy ilyen kellemes társaságban kávészhassam. Hol az a rés? Kérdezte végül a főhadnagy. Annál a nagy vadgesztenyefánál, mutatta a kezével Breman. Kérem, vezessen oda. Még a kávéját sem adják meginni az embernek, mondta Sven Breman elégedetlenséget színlelve. Ezek a lundi rendőrök nem túlzottan vendégszeretők. De hát, mik meg nem tesz az ember a mi kedves hatóságainknak? Jöjjenek! Az újságíró felállt a fotelból, átment a szalonon és az ebédlőn, majd a teraszról lefelé vévő lépcsőkön át lement a parkba. Megkerülte a színes virágokkal teli ágyást, majd átvágva a pázsiton, egy nagy, terebélyes, éppen a kerítés mellett magasodó gesztenyefa felé irányította a lépteit. A fémháló mindkét oldalát nagyra nőtt sövény szegélyezte. Sven széthajtotta a bokrokat, és az ujjával előre mutatott. És valóban. Itt a fa vastag törzse mögött a kerítéshálót az aljától majdnem a tetejéig keresztül vágták. Elegendő volt félrehajtani a hálót, hogy olyan rés nyíljék, amelyen át egy felnőtt ember gond nélkül ki vagy bemehet a parkba. Magnus Torg megnézte a kerítést. Éles ollóval vágták át, legfeljebb egy pár nappal ezelőtt, mert a vágás helye még nem feketedett meg. Örömemre szolgál, hogy megtehettem ezt az apró szolgálatot minden tudó rendőrségünknek, csúfolódott az újságíró. Ajánlom magam a jövőre nézve is. Az ördögbe is. A szerkesztő tréfája valószínűleg érzékenyen érintette Magnus Torgot, hiszen az embereim parancsot kaptak, hogy tüzetesen vizsgálják át az egész terepet. Megkapják majd a magukét. A főhadnagy elsietett a ház felé, majd kist vártatva két társával tért vissza. Ezek sűrűn magyarázkodtak. Körbejártuk az egész kertet. Itt a fa és a bokrok elállják az utat. A háló egyenesen állt és kellőképp feszesnek bizonyult. Hogyan feltételezhettük volna, hogy az a szemét átvágta? Valamit el kell még mondanom. Sven Breman úgy döntött, hogy megmenti a rendőröket. Amikor azt kutattam, miként juthatnék be a házba, majdnem elszalasztottam a rést, olyan jól volt álcázva. Egy-két helyen dróddarabkákkal kötötték össze a vágást. Valahol itt hevernek a fűben, mert miután kioldoztam, ledobtam őket a földre. A drót erősen tartott, és majdnem észrevétlen volt. Ez megnehezítette az átjáró fellelését. Ha maga megtalálta, akkor nekik sokkal inkább meg kellett volna találniuk, mondta ingerülten a főhadnagy. Ha nem én magam felügyelek valamire, ez az eredmény. Épp azon törjük a fejünket, hogyan került a gyilkos a házba, amikor itt van ez a hasadék, amelyen át nem sok kell hozzá, autóval is be lehet hajtani. Itt a drót. Az egyik őrmester felemelt a földről néhány fémdarabot. A lyukat nemrég tüntették el. Ez közönséges drót. Olyan, amelyik néhány nap leforgása alatt a szabadban egy-kettőre megrozsdásodik. Most azonban még teljesen tiszta. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy éppen Jansonné asszonygyilkosa vágott magának erre utat, mondta Bréman szerkesztő. A résen át kibújtam. Egészen az országútig sűrű bokrok húzódtak, valóságos dzsungel. Tehát a kerítést az országútról egészen észrevétlenül meg lehetett közelíteni, és nyugodtan lehetett dolgozni az ollóval. Lehajoltam, és próbáltam nyomokat találni. Hiába. Az eső a szószoros értelmében elnyelt mindent. Amikor visszatértünk a szalomba, az újságíró kiitta a kávéját, majd Magnus Torkhoz fordult. Valamit, valamiért. Megmutattam maguknak az utat, amelyen át a gyilkos behatolt. Hajlandó vagyok elhallgatni azt is, hogy ennek az útnak a megtalálásához egy újságíróra volt szükség. Ugyanis a mi kitűnő lundi rendőrségünk minden jel szerint fél a bozótba menni, nehogy poros legyen a ruhája. Nos, cserébe mindezért ön, kedves főhadnagy úr, őszintén elmondja nekem, hol tart a nyomozás. Igaz, hogy annak a gyülevészhadnak, amelyik én előttem itt volt, ön elmondott mindenféle baromságot, de ezúttal szeretném komolyra fordítani a szót. Magnus Torg régóta ismerte ezt az újságírót. Tudta, hogy Sven Bréman egyike a legjobb svéd riportereknek. A tollát vitriolba mártja. Kíméletlenül kifigurázza azt, aki magára haragítja. Mindazonáltal szót lehet vele érteni. Soha nem árul el titkot, ha ezzel akadályozta volna a rendőrség munkáját. A rendőrtiszt inkább szövetségest keresett a szerkesztőben, semmint ellenséget. Elhatározta tehát, hogy mindent elmond. Helmer Jansson hipotézisét is. Természetesen, szerkesztő úr, mindezt bizalmasan közlöm önnel, és számítok a diszkréciójára. Ezek az információk egyelőre még nem nyomdakészek. Tudom, és nagyon sajnálom. Jansson úr koncepciója nagyon érdekes, habár egy kissé valószínűtlen. Kizárni azonban nem lehet. Elképzelhető, hogy Janssonné Malmö vagy Kopenhága egyik utcáján találkozott egy némettel, aki az auschwitzi láger egyik beosztottja volt. Felismerte őt, az pedig gyanút fogott, hogy leleplezték. Kinyomozta, hogy hol lakik az asszony, és megpróbálta likvidálni. Nem egészen tetszik nekem a szerkesztő úr koncepciója, mondtam. Ha így történt volna, elég, ha a német beül az első taxiba, és eltűnik Janssonné szeme elől. Később pedig a lehető legsürgősebben elhagyta volna Svédországot vagy Dániát. Egyébként is nehéz elhinni, hogy egy háborús bűnös mind a mai napig zavartalanul élt volna Dániában vagy Dél-Svédországban, hiszen 25 év múlt el. Ez az ember sokakkal találkozhatott, akik leleplezhették volna. A hitleri koncentrációs táborokban számos dánt is fogva tartottak. Idegenek ezrei látogatnak minden évben Svédországba. Biztos vannak közöttük olyanok, akik képesek felismerni egy háborús bűnöst. Hajlok inkább afelé, hogy Janssonné asszony valóban találkozott valakivel, aki az auschwitzi hóhérok egyikére emlékeztette őt, és a találkozás nagyon felzaklatta. Meghalni viszont más ember kezétől halt meg, olyanétól, aki megkívánta az ékszereit. A fia említette, hogy az utóbbi időben túlságosan fáradt és ideges volt. Képzelt veszélyt látott, és nem érzékelte az igazit. Doktor úr, ön semmilyen érvel nem tudja alátámasztani ezt a tézist. Nem is egyel, mondtam. Mindenek előtt az ékszerrablás. Aztán a rablás előkészítése, vagy rögtön a gyilkosság tervének kidolgozása nagy terepismerettel. Ennek az embernek tanulmányoznia kellett majdani áldozatának szokásait és a panzióban érvényes szabályokat. Különben nem juthatott volna be a házba. Ez a terepszemle legalább 2 napot igényelt. E 2 nap során a gyilkos egészen biztosan a villán körül járkált. A maga gyanakvásával Janssonné asszony bizonyosan észrevette volna, hogy olyas valaki kémkedik utána, akiben ő egy auschwitzi hóhért gyanít. A félelmei bizonyítást nyertek volna. Ekkor hallgatva a fia tanácsára, mindent elmondhatott volna a rendőrségnek. Ezt pedig nem tette. Tehát nyilvánvaló, hogy nem figyelt fel az őt követő szemére. Az ékszer az érthető indíték. A másik elmélet, noha vonzóbb, nem állja ki a gyakorlat próbáját. Nem hiszek a körülmények ilyen furcsa összjátékában, vetette ellen a rendőrtiszt. Az én véleményem szerint viszont, kapcsolódott a beszélgetésbe az újságíró, a rejtély kulcsa az előttünk még ismeretlen tényekben lelhető fel. Abban nevezetesen, hogy mit csinált Janssonné, miután Lommába jött. Tudjuk, hogy 2-szer járt Kopenhágában üzleti ügyben. Kora reggel néha magányos sétákat tett a strandon. De leggyakrabban ebéd után hagyta el a házat, és csak vacsorára, vagy jóval azután tért vissza. Valamilyen titkos kapcsolatot tartott fenn általunk nem ismert emberekkel. Lehet, hogy ezek egyike gyilkolta meg később. Igen, helyeseltem. A szerkesztő úrnak igaza van. Ennek az asszonynak az életében valamilyen titok lappang. Még a halála napján is, amikor délelőtt arra kértük, hogy jöjjön velünk a strandra, még akkor is azt mondta, hogy találkája van. Ebéd után pedig azt mondta a szobalánynak, lehet, hogy csak vacsora után tér vissza. Egy ember nem tű a szalmakazalban. Holnap az egész sajtó részletes tudósításokat közöl majd a gyilkosságról, s egész tömegnyi fényképet, közöttük Jansson néjét is. Lehet, hogy jelentkezni fognak a rendőrségen olyan személyek, akik érdekes híreket hoznak, mondta Sven Brehman. Az ön helyében, főhadnagy úr, ezt nem várnám meg, hanem elküldeném Malmöbe, Lundba és más városokba az embereimet az áldozat fényképével. Megmutatnám a fotókat az autóbuszsofőröknek, a taxisoknak, a pincéreknek. Egy szóval mindenkinek, akinek a foglalkozása folytán sok emberrel van dolga. Lehet, hogy valaki emlékezni fog Maria Janssonra, és mond nekünk valamit őróla meg a partneréről. Nem tudom elképzelni, hogy mindig egyedül lett volna. Magnus Torg egy kissé elmosolyodott, majd ezt mondta. Már tegnap óta ezt csináljuk. Egyelőre eredmény nélkül. A sajtó nyilvánossága biztosan csap majd egy kis zajt az ügy körül, de nehéz előre megmondani, hoz-e valamit. Van itt még egy rejtély, vágott közbe az újságíró. Hogyan jutott be a gyilkos a panzióba, és miként sikerült távoznia anélkül, hogy valaki is észrevette volna? Igaz, nekem is sikerült átjutnom a kerítésen, de amikor megjelentem a teraszon, Torg főhadnagy rögtön észrevett, pedig bevallom, meg akartam viccelni és észrevétlen feljutni egészen a második emeletre. Most, a gyilkosság után, magyaráztam, az éberség nagyobb, mint előtte volt. Valójában azt hallottuk itt, hogy Lilian vagy a halban ül, vagy kulcsra zárja az ajtót. De ez inkább csak elméletben volt így. Egészen másként állt a dolog. Nem csak az ajtón, hanem a kerti kapun is be lehetett sétálni. Miért is ne? Senkinek sem kellett félnie semmitől. Errefelé ritkán lopnak. Ön téved, doktor úr, tiltakozott Brancné. Egyáltalán nem volt olyan könnyű bejutni a panzióba, mint ahogy gondolja. Az nem elmélet, hogy az ajtókat mindig szemmel tartottuk vagy bezártuk. Erre gondosan ügyeltem. És nem bűnözők miatt, habár a vendégeim általában tehetős emberek, akiktől van mit lopni, ha más nem a csekkönyvüket. Nem. Elsősorban azért vigyáztam, mert a panzió lakóinak teljes csendet és nyugalmat kívántam biztosítani. Ha a kertkaput nem zártuk volna be, a park mindig tele lett volna különféle kíváncsiskodókkal, akik azzal az ürüggyel, hogy csak meg akartak kérdezni valamit, bejöttek volna megnézni, mi folyik a fák árnyékában meghúzódó fehér épületben. Ezek a kíváncsiak az épületbe is betolakodtak volna. Erről a panzió megnyitását követő első két évben győződtem meg, amikor ezek a rendszabályok még nem voltak kötelező érvényűek.